És mindenkit a nagy figyelmet kérnék, ugyanis nagyon komoly témát tanulunk, és ez még ilyen komoly szellemi kapacitásokkal rendelkező hallgatóság számára is, mint amilyenek mi vagyunk, koncentrációt igényel. Ugye megpróbáljuk kicsit visszahozni, mert elég régen tanultunk erről a témáról, de ha visszaemlékeztek, akkor az előző alkalommal azzal a kérdéssel nyitottunk, hogy ha megfigyelitek, akkor a zsidóságban egy olyan elem van, mikor? A zsidóságban egy olyan elem van, ami az összes micvát, az összes parancsolatot összeköti. Van valami a parancsolatok végrehajtása, vagy a parancsolatok megtartása kapcsán, ami minden parancsolatnál megvan. És ezzel kapcsolatban kérdeztük, hogy mi annak az oka, hogy ez ennyire következetesen megvan minden parancsolatnál. Esetleg valaki emlékszik, hogy miről van szó. Ilyen sok, nem tudom, tudjuk-e kezelni ezt a sok emlékezőt. Akkor segítek, hogyha emlékeztek, arról beszéltünk, hogyha megnézitek, ugye arról, akkor olyasmit kérdezek, amire azért bizonyára többen emlékszünk, hogy ugye a Tórában nagyon sok parancsolat van. Ez így elég nehéz lesz. A Tórában elég sok parancsolat van, és azt mondtuk...
Szólok anyjának.
Nem mondhatom már rendben.
Szóval a Tórában elég sok parancsolat van, és azt mondtuk, hogy nem tudom, emlékeztek-e, hogy összesen hány parancsolat?
613.
Köszönöm szépen. Nagyon jó. 365 tiltó, és 248 tevőleges parancsolat. Mondjuk például egy példát egy tiltó parancsolatra.
Ne főzz gödöljét anya tejében.
Ne főzz gödöljét anya tejében, ami tulajdonképpen a hús és a tej keverésének a tilalma, nagyon helyes. Mondjuk egy példát a tevőleges parancsolatra, a 248-ból mondjuk.
Dávid?
Tartsd meg a szombatot, amivel kapcsolatban ugye a tartsd meg a szombatot az összesen 5 parancsolatot foglal magában. Ezek között van tiltó és van felszólító parancsolat is. De mindegyik parancsolatnál legyen az tiltó, vagy legyen az felszólító parancsolat, egy közös elem az mindenképp van, és ez pedig az, hogy minden parancsolathoz valamilyen gyakorlati cselekvés társul. Mondjuk például, amikor arról van szó, hogy étkezés, a kóser étkezés, és abban mondjuk egy példát említett az Áron, hogy nem szabad a teljes és a húsos egymással keverni, akkor ott ugye a teljes és a húsos keverés, ez nem egy ilyen spirituális dolog, hogy nem tudom, gondoljunk valamit az erősebbet, hanem egy konkrét, tevőleges dologgal összekötött valami. Ugyanígy, amikor mondjuk szombatot tartunk, akkor nem csak azt mondja attól, hogy pihenjünk szombaton, és ez egy ilyen megfoghatatlan valami, hanem konkrét tilalmak vannak, illetve konkrét tevőleges felszólítások azzal kapcsolatban, hogy mit kell csinálni, és mit nem szabad csinálni. Nincs olyan parancsolat, amivel ne tartozna valamilyen gyakorlati dolog. Nincsen, nem tudtok olyan parancsolat mondani, próbáljátok meg. És mégis mi az a parancsolat, ami a legkevésbé... Oké, nézzük akkor a 10 parancsolatot. Mi az abból, ami mondjuk nem kapcsolódik valami tevőleges dologhoz?
Amikor a...
Nekívánt.
Az nem tevőleges.
Nagyon jó.
Igen.
Nagyon jó. Ne kívánnak fele van. Nagyon jó, nagyon jó. Ugye ezzel kapcsolatban ugye azt mondták, hogy ugye az utolsó parancsolat, ne kívánnak fele barátod házát, fele barátod feleségét és bármiét, ami fele barátodnak van. Ugye ez egy konkrétan tiltó parancsolat, és úgy tűnik, hogy ez olyasmivel kapcsolódik, ami egy érzelem, nem egy gyakorlati dolog. Ezzel kapcsolatban csak úgy, mint egy másikkal, amit mondanék, és ez is a hasonló példa, amikor a Tóra azt mondja, hogy szeresd az örökkévaló Istenedet, az is egy érzelemről szól. Szeresd az Isten.
Ki lehet mondani, mert
az... Na, akkor ugyanúgy, ahogy annál a parancsolatnál, hogy szeresd az Istent, és hasonlóan a nekívánnál is, a gyakorlatban a halakha szerint ez azt jelenti, hogy szeresd Istent, és ezt mutasd meg a cselekedeteidben. Tehát ott kell, hogy legyen valamilyen cselekedet vonzata a dolognak. Hasonlóan, amikor azt mondja, hogy ne kívánd meg fele barátod házát, akkor az a ne kívánd meg, az azt jelenti, hogy ne kívánd meg, és ne tegyél olyan ne beszélj úgy, és ne tegyél olyan cselekvényeket, amelyek arra utalnak, hogy te megkívánod fele barátod házát, feleségét, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek, ahogy igazatok van, ezek valahol a mesdjén vannak, de mindegyiknél csak akkor szeged meg a parancsot, illetve akkor tartod meg, hogyha valamilyen tevőleges dologgal kötődik. Miért van az, hogy ennyi tevőleges, hogy ahogy mindig a cselekvés van ott? Erre azt mondtuk, hogy azért, mert amikor a zsidóság megtart, és tulajdonképpen nem csak a zsidóság, hanem a Noé 7 micvája tekintetében az emberiség bármelyik tagja megtart egy parancsolatot, és ahhoz valamilyen fizikai cselekvést kapcsol, akkor abban a fizikai cselekvésben megemeli azt a fizikai tárgyat. Mondjunk egy példát. Ha én például megeszem a vacsorámat, és a vacsorám előtt megtartom azt a tevőleges parancsotot, hogy elmondok egy bróhét, elmondok egy áldást, akkor azzal, hogy elmondtam ezt az áldást, azzal az egyszerű marhahús jobb esetben, ami a vacsora tálon van, azt megemeltem, abban az értem, hogy összekötöttem Istennel. Ugye? Mert előtte az a marha mondjuk legelészett a mezőn, most ott van a tányéromon, és az egész folyamatban sehol nem lehetett találkozni, vagy nem feltétlenül jutott volna eszembe Isten, de amikor elmondom az áldást, akkor Isten, amikor elmondom az áldást, akkor ezzel összekapcsolom azt a dolgot Istennel, és láthatóvá teszem a kapcsolatot. Hasonlóan mondjuk, hogy a kóserül vágja le a sakter, és valaki látja, hogy itt valamilyen furcsa szabályok szerint megy ez a vágás, akkor megint csak összekapcsoltam azt az adott dolgot, vagy az adott tárgyat, vagy az adott állatot, ha ide tudnátok koncentrálni, az megtisztelne, köszönöm, adott tárgyat, vagy állatot, vagy hasonlót, azt összekapcsolja Istennel. És ez mindannyiunk feladata, és ez a Tórának a lényege, hogy a világ minél több elemét összekapcsoljuk Istennel. És ez a hozzáállás, ez nagyon szembe megy azzal a nézettel, mondjuk a megszokott, és ezt lehet, hogy ti is gyakran halljátok, hogy a zsidóság az túlságosan egy ilyen gyakorlatias vallás, ez akik szebben mondják. Van, akik ezt úgy mondják, hogy a zsidóság ez egy szőrszálhasogató vallás. Túlságosan ilyen technikai dolgokon ragad le, ahelyett, hogy a lelket nézni, és az áhítatot, és a hitet, ehelyett azzal foglalkozik, hogy most ezt szombaton szabad csinálni, vagy nem szabad csinálni. Mi, ugye ezt szokták általában így vádként idézelbe felhozni a zsidóság ellen. Miért van ez így? Miért van az, hogy a zsidóság igenis valóban ennyire koncentrál gyakorlatra és a gyakorlat részleteire? Mert ezáltal tudja a zsidóság hite szerint a világot megváltoztatni, és a világ minél több elemét Istenhez kapcsolni. Miért van az, hogyha most mondjuk például ebben, csak akár itt ülünk ebben a szobában, akkor minimum van mondjuk 2-3 dolog olyan dolog a környezetünkben, ami a vallásunkra emlékeztet bennünket. Ugye a fiúk fején van egy kipa, esetleg hordanak cicet, az ajtófélfán van egy mezuza, a pohár vizet, amikor megisszuk, akkor előtte elmondunk egy áldást. Egy teljesen normális menetrendben is, minden különösebb ünnep vagy beavatkozás nélkül, már is milyen sok dolog van, ami valahogy a zsidósághoz kapcsol bennünket. Miért? Mert minden egyes ilyen dolognál Istenhez kapcsoljuk magunkat is, és azt a dolgot is, amivel éppen foglalkozunk. És erről beszéltünk a fejezet elején, hogy ezt hívja úgy a kabala, hogy a szikrák felemelése. Minden egyes dologban a világon, a fizikai világban van egy isteni szikra, és az én feladatom az, hogy ezt a szikrát fölemeljem. Hogy tudom fölemelni? Hogy tudom fölemelni? Úgy, hogy valahogy egy áldást mondok rá, vagy valahogy...
Összekötni Istennel.
Így van. Valahogy megtartom a Tóra valamelyik micváját azáltal a dolog által, amit éppen csinálok. Mi fog történni akkor, hogyha ezt hosszú időn keresztül csináljuk, akkor a zsidó vallás azt mondja, ennek a végén ez a messiás eljövetele. Amikor az egész világot meg tudtam változtatni azáltal, hogy ezeket a szikrákat összegyűjtöttem, nem csak én, hanem mindenki, aki előttem jár, vagy utánam jár, vagy mellettem jár, vagy az egész emberiség, akkor ezáltal a világot meg tudom változtatni, és el tudom hozni azt az ideális állapotot, amit a messiás eljövetele jelent. Most, ugye mi eddig arról beszéltünk, hogy a rajtam kívülálló tárgyakat, mint például a, mondjuk előbb beszél, maradjunk ennél a példánál, mondjuk van egy marha, most tehát, biológiai értelmezett marhára gondolok, tehát van egy szarvasmarha mondjuk, aki legelészik a mezőn, hogyha azt én kóserül vágom le, akkor már is egy szikrát fölemeltem abból, hogyha én, mert ugye a vágás közben ott valamilyen a vallás előírása szerint csinálom a dolgokat, ha én utána annak a húsát ugye úgy készítem el, kivéreztetem, stb., hogy a kóser előírás mondja, akkor megint csak összeköztetem. Ha az asztalomra került a húsa, és én elmondtam egy bróhét előtte, akkor megint csak összekötöttem Istennel. Ha a bőréből készítettem egy, mondjuk egy pergament a mezőzébe, vagy egy filin, vagy egy tórateket, akkor megint összekötöttem Istennel, és nem csak azt az adott marhát kötöttem össze, hanem az összes marhát összekötöttem Istennel. Sőt, összekötöttem Istennel azt a fűt is, amit legelészett a mezőn, és azt a napsütést, ami őt sütötte, és így tovább, és így tovább. Most ez így igaz minden egyes dologra, ami rajtam kívül van, de valójában így igaz rám is, saját magamra is. Mindannyiunkban, azon kívül, hogy van egy isteni lélek, ami minket a pozitív dolgokra hajt, vannak bizonyos állati ösztönök is bennünk. Nem tudom, kiben milyen állati ösztönök vannak, de mondjuk az alapvető állati ösztön, ha-hó, lányok, az alapvető állati ösztön, az ugye mi az, ami minden állatban megvan, és minden emberben is megvan? Nagyon helyesen rámutattál, a szaporodás ösztöne, tehát fordítsuk le ugye a nemi vágyak, és ugye van még egy nagyon lényeges, az élet ösztöne, az élet ösztöne, amihez tartozik mondjuk konkrétan, tartozik konkrétan ugye mondjuk az evéshez. Lányok, ez itt tényleg csak nagyon idegesítő. Csak nem itt a mozgás. Szóval az élet ösztön, amihez tartozik az evésivás, és hát ugye a élelemszerzés, és aztán az is mondjuk, amit mondjuk a Áron mondott, hogy a család védelme, vagy az életünk, saját életünk védelme, és így tovább. Ugyanezek az ösztönök megvannak bennünk is. Mondjuk például vannak más vágyaink is, amit nem lehet állati ösztönök. Például, hogy valakinek olyan az a vágya, hogy minél többet tudjon, és tanuljon, azt nem lehet állati ösztönnek nevezni. Az már mondjuk inkább egy spirituális dolog. Ugyanis, hogyha valakinek az a vágya, hogy igazságos legyen, és hogy szent, vagy mindesetre isteni élet, Istennek tetsző életet éljen, az ugyancsak nem állati ösztön. De azok az állati ösztönök, amik bennünk is vannak, azok állati ösztönök, de hogyha ezeket az állati ösztönöket a Tóra előírásai szerint éljük meg, akkor a saját állati ösztöneinket is fölemeljük. Nem csak azt a marhát, ami kint legelészik a mezőn, hanem azt a marhát is, aki bennünk van. Nem tudom, hogy ez érthető-e. Hogyha én, ugye minden emberben van egy isteni lélek, ami a pozitív, az isteni dolgok iránt hajtja. De ugyanúgy van benne egy állati ösztönlélek is, ami viszont állati dolgok iránt, vagy hasonló vágyakra hajtja, mint amilyenek egy állaté. De hogyha ezeket a vágyakat Tóra szerint, nem az, hogy nem teszi meg, hanem a Tóra előírásai szerint, Tóra ez előírása szerint követi le, akkor ezzel megemeli a saját állati ösztönlelkét. Na, tessék Áron, egy kicsit olvassunk. Az első oldalon, nem tudom, hogy mindenki ez, vagy majd legalább majdnem mindenki ez eljutott-e a... Itt. Te is felveszed?
Én nem.
Nem, állati ösztön.
Ja, hasonlóképpen az állati ösztön lélek energiája, mely parancsolatot teljesítő ember testrészeiben munkál. Szintén beleöltözik a cselekvésbe, és a kiemelkedik a klipából, és magába olvasztja a parancsolat szentsége, mely az örökkévaló áldott akarata, s feloldódik az áldozat Ein Sof fényében.
Hát ezt most nem tudom, hogy össze tudnám foglalni. De a saját szavaid, de nagyon szépen olvastál. Mindegy.
Hát az, hogy minden emberben és állatban ott van az örökkévaló, és a, vagy, hogy is mondjam, a cselekvéseiben, és a, nem tudom, mi a klipa, mondjuk.
A klipa az a hely, vagy az a negatív dolgok.
Jó, mindenben ott van, és a parancsolat szentség.
Jól olvastál, de Nikol nagyon szeretne olvasni. Átveszed az olvasást, Nikol?
Jó. Nikol egy.
Hogy? Hasonlóképpen. Alulról az utolsó bekezdés.
Elfogadott a rendőrs a testedet és parancsolat. Hasonlóképpen az előttelenetlen lélek energiája, mely a parancsolat teljesítő ember testrészén...
Kicsit hangosabban.
Szintén beleöltődik a cselekvésbe és kiemelkedik a klipába, és magába olvasz egy parancsolat szentsége, mely az ő áldott akarata felolvasódik az áldott éjszak fényében.
Ugye azt jelenti, hogy amikor valaki egy parancsolatot teljesít, abból az energiából, ami mindannyiunkban ott van, akkor azzal, hogy egy parancsolatot teljesít, ezzel azt még akkor is, hogyha egy állati ösztön hajtja, ezzel is azt az állati ösztönt megemli. Mondok egy nagyon konkrét példát, hát, hogy ezzel sikerül a kicsit jobban szemléltetni. Mondjuk például, mindannyian tudjuk, hogy itt, ahogy az előbb említetted, a szaporodj és sokasodj, sakarodjatok és sokasodjatok, tehát a nemi vágyak, az ugyancsak egy állati ösztön. Hogyha valaki a nemi vágyaiból nemi vágyaitól hajtva, azáltal motiválva, a Tóra előírásának megfelelően, mondjuk péntek este a feleségével vagy a férjével igyekszik azon, hogy szaporodjanak és sokasodjanak, akkor ezzel ugyanőt nem az hajtja, hogy ő most egy micvát tart meg, és ez milyen nagyszerű dolog, és a micva hevülete ragadja magával, hanem az hajtja, hogy hát amit egy állatot is hajt akár, vagy bármilyen ember, bármilyen hasonló élethelyzetben, de ettől még, mivel ő egy micvát is megtart, ezáltal az a motiváció, az az állati össz, ami hajtotta, az is fölemelkedik. De úgy, hogy azt mondtuk, hogy a szarvasmara is felemelkedik azáltal, hogyha a pozitív isteni céllal van felhasználva, a saját állati ösztönünk is felemelkedik, hogyha valami micva, vagy valami pozitív dolog szolgálatában van állítva. Lapozunk. Hasonlóképpen.
Hasonlóképpen van a szóra tanulásának, a smái mámondásának és az imádkozásnak a parancsolatában, illetve más hasonló parancsolatokra, bár ezek nem igényenek a szót, értelmei a fizikai cselekvés, olyan, ami a klipa nogához hatája alá esik. Ugyanakkor elfogadott dolog, hogy az emelkedés nem foglalhatja...
Elmélkedés.
Igen. Foglalhatja a beszéd helyét. Az ember nem teljesíti a parancsolatot, az a mintájával ki nem mondja a szavabát. Az is elfogadott dolog, hogy viszont az ajtok általi kiejtés cselekvésnek számít. Mert az Isten lélek nem képes kifejezni magát az ajtok és a száj nyelv és fogak által, mely tetsző létező, csak és az közreműködőként igénybe veszi az állatérző életrészt, mely a fizikai testrészekben öltözik.
Rájuk meg. Tehát ugye itt mi beszélt, én mondtam egy példát mondjuk. Mondtam egy példát mondjuk a nemi vágyakkal, de mondjuk egy egyszerű dolog, amikor én imádkozom, akkor ugye azt mondja, elfogadott dolog, hogy az elmélkedés nem foglalhatja el a beszéd helyét. Mi azt jelenti, hogy ha imádkozol, de nem mondod ki a szavakat, az olyan, mintha nem imádkoztál volna. Hogy? Így van, köszönjük Áron, hogy ezt megjegyezted. Ezért van az, hogy ha bementek a zsinagógába, akkor ott az imádkozás az hangos. Az nem egy... Hogy?
Van némaima is.
De még a némaima is, ami az Amida, azt is úgy kell mondani a halakhat szerint, hogy a melletted álló ne hallja, de te halljad, ahogy mondod a szavakat. Tehát ha valaki teljesen némán áll, és csak gondolatban imádkozik, az állaká szerint nem teljesítette az ima kötelességét. Miért? Mert itt is arról van szó, hogy az ima ugyan egyrészt arról szól, hogy én kapcsolódok lélekben Istenhez, ehhez elég lenne az, hogy magamban meditálok, de szól még valamiről az ima. Az ima is egy olyan cselekvő micva, olyan cselekvő parancsot, ami az én testemet és a testem energiáit föl kell, hogy emelje egy magasabb szintre. Ahhoz, hogy a számot mozgassam, ahhoz bizonyos energiákra szükség van, amelyeket én amúgy a fizikai világból nyerek. És azáltal, hogyha ha itt is cselekszem, amikor imádkozom, akkor fölemelem a saját testemet, és a saját testem által igénybe vett mindenfajta fizikai energiát. Ezért van.
Ezért van, hogy minél több erőt fektet az ember a beszédre, és az élet az élet részre, annál több energia kerül bele, épül bele a kimondott szavakba. Ez a vers jelentése. Mindezt, hogy én mondjam. Ez jelenti az is, hogy amit bölcsénk mondta. Ha a Tóra minden, mint a 248 test részben, benne lakik megmarad, ha nem marad meg.
Ha a Tóra mind a 248 test részben benne lakik, megmarad, de ha nem, akkor nem marad meg. Ahhoz, hogy a Tóra az emberben megmaradjon, ahhoz valahogy mind a 248 testrészhez kapcsolnia kell. A Talmud szerint az embernek van 248 testrésze. Mi az a dolog? Mi az a dolog, amiből még 248 van?
Tiltó parancs.
Nem tiltó?
A tevőleges.
Tevőleges parancs. Minden parancsolatra szimbolikusan van egy testrész. Minden parancs az... Egészen különleges szellemi magasságokba jutunk lassan. Tehát minden tevőleges parancsolathoz van egy testrész. Mit fejezesz ki? Hogy minden testrész kell, hogy kapcsolódjon egy tevőleges parancsolathoz. Különben van is ilyen felosztás, hogy mondjuk nem tudom, hogy mind a 248... Nem tudom, mind a 248, én majd intézem. A 248 parancsolatot végigveszi-e, de mondjuk mi is akár végigvehetnénk, hogy a különböző testrészek, mint a szem, az orr. A szem, az orr, a száj, a fül, a kéz, a láb, és folytathatnám. Hogy minden egyes testrészhez különben kapcsolódik konkrétan egy, vagy akár több micva, amit ahhoz lehet rendelni. És azt lehet mondani, hogy itt lehet látni, hogy egy-egy testrész hogyan kapcsolódik kifejezetten egy micvához. Ez a magyarázata annak is, valaki kérdezte tőlem, hogy miért dülöngélnek a zsidók imádkozás közben.
Nagyon vicces, a Peskesz így beszél, és mondja, hogy
az egész
testet. De így, és így nagyon durva.
Így van. A Dávid király azt mondja, hogyha ezen kinevettük magunkat, hogy ez milyen mulatságos, akkor próbáljunk visszakapcsolni a gondolat folyamba. Tehát, hogy a Dávid király azt mondja, kolac moiszájtoimárno, hogy egész testemmel mondom neked, mondja Dávid király, amikor az imáról van szó. És ugye ez ugye az, hogy imádkozunk, és közben hangosan imádkozunk, és még dülöngélünk, és kifejezzük, hogy mi nem csak a meditálunk, vagy valami elvon dologgal keresztül kerülünk kapcsolatba Istennel, hanem az egész testünkkel és mindenünkkel. Akkor folytassuk annak, hogy ez a vers jelentése, mind a csontjaim mondják.
Mert a felejtés a test és az állati...
Te hol vagy?
Ez a vers jelentése, mind a csontjaim.
Menj vissza a két sorra, jó? Ez a vers jelentése.
Mind a csontjaim mondják. Ez a vers jelentése, amit bölcsénk mondták. De ezt már olvastam.
Nem baj.
Ha a Tóra mind a 248 testrészben benne lakik, mert marad, ha nem marad meg. Mert a felejtés a test és az állati össze a lére klipájából ered, meg a tripanogához tartoznak, mely a klipa képes olykor beleolvadni a szentségbe,
ha tudni illik,
valaki meggyengíti elejét, és minden erőforrását a Tóra vagy a díma szentségére mozgósítja.
Ugye születik a Tóra tanulásnál is így, a Tóra tanulás micváját akkor tartjuk meg, hogyha kimondjuk a szavakat, amiket tanulunk. És ezért, hogyha bementek egy jesivába, vagy egy tanházba, akkor ott a tanulók azok hangosan tanulnak és olvassák a szöveget, és úgy vitatkoznak róla, és nem halkan, mint egy könyvtárban, mert itt is be akarjuk magunkat vonni teljes mindenünkkel, és nem csak a fejünket, hanem mindent, amit csak lehet. különben gyakorlatban is így van, ha egy szöveget halkan olvasunk, akkor sokkal felszínesebben fogjuk megérteni, és sokkal hamarabb fogjuk elfelejteni, mint hogyha hangosan olvassuk föl magunknak. Nem lehetne a gyerekeknek a, mondjuk az általános iskola kezdetén nem csak az olvasás gyakorlás szempontjából, hanem amúgy is hangosan szoktak szöveget olvasni. Itt sem véletlen, hogy mi mondjuk hangosan olvasunk szövegeket. Mehet.
Továbbá. Az állati összelélek energiája, mely a szóbetűjében hangjaiba öltözik a szóratanulmányozását, vagy ima, vagy eszélék, illetve parancsára teljesítése során minden növekedését és minden életerejét a vérből meríti, ami maga is a klipán magához tartozik. Tekintve, hogy minden étel is ital, amit az ember valaha megevett, megivott, és amelyekből a vér lett maguk is emmet, tudni élik a klipán magá.
Nem, mondjuk is eltévedtünk. Szerintem valami nem azt mondom. Minden növekedését és minden életét a vérből meríti, ami maga is a klipán magához tartozik, tekintve, hogy minden étel és ital, amit az ember valaha megevett és megivott, és amelyekből vér lett, maguk is ennek uralma alá tartoznak, és belőle merítették létüket. De most
ezek a mindenhol jóvá alakulnak, és beleolvadnak a szentségbe, az az állati összelélek energia által, mely most ezek a betűkbe, hangokba öltözik, vagy az illető cselekvésbe. Ezek a szavak és tettek, pedig az ő akaratának legbelső lényegéből származnak, ahol az ő ábrázata nincsen elrejtve. És ezek a szavak és a tettek hát életeleje beleolvad az állat én szakfényébe, mely az ő áldozat akarata. És ezek energiája, mint maga az állati összelélek is beleolvad a szentségbe, és felemelkedik magasabb szintre. Így tud Kripán a teljességet, melyből az anyagi világ az életerejét meríti. Szintén felemelkedni. Ha tud írni, egész Izrael ünnese mája, Isten idejének része, mely hatalélek körül hajtása oszlik, és mindegyik egyedül legsorrendbe teljesíti a Tóra 63 parancsolatát.
Jó, egy pillanat, most ezt lefordítom, hogy mi is értsük, hogy mi van ide írva. Tehát ugye azt mondja... Nem, te nem bele volt a hiba, a szöveg nagyon bonyolult, hogy a... Nehéz zsidónak lenni. Jó, azt mondom, hogy nehezére esik a koncentrálás, hogy menjen ki, mert akkor legalább a többieket nem. Tényleg? Nem. Szívesen fegyelmezek, de nem. Otthon van 4 gyerekem, az főben elég. Szóval, ugye azt mondjuk, hogy amikor valaki tórát tanul, teljesít egy micvát, teljesít egy parancsolatot, akkor nem csak azt a dolgot emeli meg, amivel konkrétan most a parancsolatot teljesíti. Mondjuk, hogyha te kora reggel eljössz imádkozni, és magadra tekered az imasziat, a tfilint, ami egy marhának a bőréből készült, akkor nem csak azt a marhát emeled meg egy magasabb szintre, és nem csak magát a tfilint, hanem azt az energiát is, amivel te fölkeltél reggel, és most csinálod ezt a micvát, hogy eljöttél imádkozni. Illetve azt az ételt, italt és mindent, amiből azt az energiát meríted, hogy te eljöttél imádkozni. Magyarul ez olyan, mint egy ilyen multilevel folyamat, hogy egyszerre egy piramis, amiben egy csomó minden résztvevő van, és ennél nagyobb a felelőssége az embernek, hogyha evés-ivásból és minden másból merített energiákat pozitív célra használja föl, pozitív isteni célra, szent célra, akkor felemeli saját magát, és mindent, ami oda vezetett, hogy energiát merítsen ahhoz, hogy ezt a pozitív dolgot megcsinálja. Ha viszont negatív dolgot csinál, akkor lerántja azt az energiát, és azokat a dolgokat, amik ezt az energiát adták neki. Tehát most eddig mi csak arról beszéltünk, hogy konkrétan megeszel egy marhahúst vacsorára, és előtte elmondasz egy áldást, akkor azzal a marhahúst egy magasabb szintre emelted. Ennél sokkal többről van szó. Az a kérdés, hogy abból az energiából, amit te merítesz ebből a marhahúsból, te ebből az energiából mit fogsz csinálni? Mire fogod használni ezt az energiát? Valamilyen isteni dologra, valamilyen szent dologra, valamilyen szent célra, vagy valamilyen negatív célra. Van ennek a dolognak még egy vonzat, azt úgy említi, hogy 600 000 külön hajtás. Ugye hol szerepel ez a 600 000 szám?
Sinai.
Akkor mi volt?
600 000 zsidó lélek, vagy zsidó család volt?
600 000, jól mondja az Áron, 600 000 zsidó volt, amikor kijöttünk Egyiptomból. Ugye 3-4 számlálás is volt a Tóra Mózes 5 könyvének elbeszélése szerint az egyiptomi kivonulás után, és mind a háromban körülbelül 2000-3000 zsidó volt. A Kavala szerint ez a 600 000 szám, ez szimbolikusan kifejezi az egész zsidó nép összes lelkét. És a Kavala azt mondja, hogy ha így nézzük, akkor minden későbbi lélek, ami erre a világra lejön, az valahogy kapcsolódik egyhez a 600 000-ből. Ami azt jelenti, hogy az én lelkem, mondjuk, az valahogy egy reinkarnációja a egynek abból a 600 000-ből, aki ott volt a Tóra adásnál. Ezzel magyarázzuk különben azt is, hogy van egy ilyen hagyomány, hogy minden egyes zsidó ott volt a Tóra adásnál, a Sinai-hegynél. Tehát fizikailag nem volt ott. Igen, de az a lélekben ott volt. Mert minden zsidó, aki valaha meg fog születni, vagy aki valaha megszületett, az lélekben ott volt, és valahogy az egy reinkarnációja annak a egynek abból a 600 000-ből, aki a Tóraadásnál, a Sinai-hegynél ott állt az egyiptomi kivonulás után. Itt érdemes egy pillanatra, nem tudom, hogy erről volt-e már szó magáról a lélekvándorlásról és a reinkarnációról itt ugye a reinkarnáció a zsidóság szerint az nem olyan fajta lélekvándorlás, mint mondjuk a keleti filozófiákban, tehát ami valami olyasmit fejezne ki, hogyha én mondjuk reinkarnáció vagyok Klein Mózesnek 300 évvel ezelőttről, akkor tulajdonképpen én és Klein Mózes az ugyanaz az ember vagyunk, és ezért vannak bizonyos áthatások. Mondok egy példát, egyszer beszélgettem valakivel, egy elég viszonylag értelmesnek tűnő, hiszem, hogy jogász végzettségű hölgy, középkorú hölgy volt, és akkor egy szót követett, és mondta, hogy ő parapszichológiával foglalkozik, az már nem tudom, hogy tudjátok, ez egy ilyen gyanús dolog. Para, az elég para, különben igen, valóban. És azt mondta, hogy hát mi a dolognak a lényege, hogy hát ők például azt mondják, hogy van lélekvándorlás, és hát az igazán nagy dolog, ha valaki vissza tud menni az előző életébe. Mondom neki, és akkor gondoltál, akkor már vigyük végig ezt a dolgot, mondom, és neked sikerült-e visszamenni? Szóval igen, ő már eljutott arra a szint, hogy neki sikerült visszamenni, és ezáltal nagyon sok dolgot meg is értett. Na, mondom, és mi voltál előző életében? Szóval előző életében egy római katona tiszt volt. Mindig amúgy csodálkozom, hogy soha, hogy mindig valami fontos ember volt a mindenki az előző életében, tehát nem mint egy egyszerű, mint tudom, egy rabszolga, vagy valami hasonló, hanem minimum egy katonatiszt, de és hogy ő visszament, és mit értett meg? Az, hogy neki miért fáj itt a válla, azért, mert úgy halt meg, hogy leszúrták egy csatában, mint római katonatiszt. Most ugye félretéve azt, hogy ez bizony nagyon méreható élmény lehetett közön válban az illetőnek. Nem tudom, hogy egymással párhuzamosan tudunk-e beszélni, elég folyamatosan csinálod. Hogy?
Konnektort
keresek. Konnektort? Szeretnéd bedugni az új egyet? Energiát. Lemerültél. Hát akkor mégis föl kell tölteni magad a valahogy.
Uh-huh.
Jó, szóval visszatérve ahhoz, amiről beszélünk, tehát hogy ugye A zsidóság ezt mindenképp félretesz. Mit akartál mondani? Lőjét
is hallani, hogy valaki felváltózhat, és utána az előző, akit akarta a szerveket, annak az emlékeit és érzéseit és ízvilágát veszi át, hogy ilyenek.
És mondjuk a nyelvét ültették át?
Nem, csak hogy mondjuk a máját és a...
Vagy mondjuk, hogy az előző hazudott, akkor ő is hazudik.
A máját, és akkor szereti az alkohol, vagy ilyenek, vagy
ez szerintem ez egy ilyen kifogás, hogy most...
Akkor is
nem akarok, de itt ugye a zsidóság ezt mindenképp elutasítja, hogy a lélekvándorlás az valami ilyesmit jelentene, ugyanis akkor is, hogyha valamilyen formában elfogadjuk, hogy lelkek még egyszer lejönnek erre a világra, de hogy? Egyszer vagy akár többször, de azok különálló emberek, tehát az nem ugyanaz az ember, hanem valahogy úgy lehet elképzelni a kabala szerint, mint hogyha lenne egy gyertya, van 600 ezer gyertya, és mindegyikéről, ennek a 600 ezernek meg lehet gyújtani további gyertyákat. Az arról a lángról származik, sőt ugyanaz a láng, de mégis egy külön gyertya, ez egy új gyertya. Olyan, mintha 600 ezer lélekcsalád lenne, és annak a leszármazottai.
Ez egy lélekmásolat, mit csinálok?
Hogy?
Lélekmásolat.
Másolat mondjuk egy ilyen 2.0. Tehát mondjuk, hogy a...
Megosztás,
hát ez nem, mint amikor
a gyerek... Mert ha 100 ezer lélekhez tartozik a 15 millió zsidó, akkor azok a lelkek úgy valahogy el is oszlanak, nem?
Igen, egyszer egy időben is eloszlanak. De ez igaz?
Mint amikor a gyereket csinálnak, hogy a DNS-t továbbadják, tehát nem
lesz tudom. Á, nagyon érdekes. Jó, de amit mondasz, a DNS ott keveredik, ugye? De itt meg azt mondjuk, hogy minden lélek, ugyanaz a lélek többször lejön, akkor mindig egy új ember, tehát ez nem ugyanaz az ember. És milyennek a jelentősége ahhoz kapcsolatban, amit mi mondunk? Van egy olyan elv, vagy egy olyan gondolat is, hogy a lelkek azért születnek újra, és jönnek újra le erre a világra, mert az előző életükben nem tudták mindazokat a micvákat teljesíteni, ami ki volt rájuk írva. Ja, azt mondjuk, hogy mindannyiunknak az a feladata, hogy fölemeljük a környezetünket, és hogy a micvák megtartása által egy magasabb szintre kerüljünk mi magunk és az általunk használt dolgok, akkor ha ez nem sikerül, akkor újra le kell jönni a léleknek, hogy ez sikerüljön. És ezért aztán nagyon sokszor is lejöhet, hogyha ez több egyszerre sem sikerül. Ezt szoktuk azt mondani, hogy igyekezni kell minél több micvát megtartani, és soha nem tudhatjuk, hogy melyik az a micva, ami miatt lejöttünk még egyszer el a világra. Van a Baal Shem Tovnak, a haszidizmus alapítójának egy fontos mondása, azt mondja, az ember lejön erre a világra, és leél 70-80 évet, ma már akár kicsit többet is, és lehet, hogy az egész csak azért van, hogy egyszer jót tegyen valaki mással. Lehet, hogy egy pont van az életében 34 éves korában, amikor valakit lát, hogy segíteni kell rajta, és hogy csak azért jött le erre a világra, mert ez az egy micva hiányzott neki. És képzeld el, hogyha kihagyja azt a micvát. Ha tudnánk azt, ha tudatos lenne ez, hogy egy cselekedetnek, lehet, hogy az egész életünk azért az egy cselekedetért érte volna meg, akkor mennyire értékelnénk minden egyes cselekedet. Lehet, hogy valaki például lejön erre a világra, és 70-80 évet leél azért, hogy nem műtakonnyal játszon egy sánya órán, és aztán, ha ezt kihagyja, és mégis műtakonnyal játszik, az mekkora befutcsolás az egész életének tulajdonképpen. Gondolj bele, Áron, tudom, hogy ezt nem tud elképzelni, ez milyen lehet, de gondolj, hogy az milyen kudarc, hogyha ez kiderül, fölmész majd a 70-80 év után? Hogy? Gondolj bele, és legközelebb is műtakonnyal játszol, akkor az
akkor végtelen érdekel. Most az úgy van, hogy akkor mindenki tovább lehet, mert mindenki műtakonnyal játszik.